Újabb szombathoz érkeztünk advent időszakában, és bizony sok mindenről lehetne most beszélni, hiszen ha a keresztény ünnepkört nézem karácsony előtt, egyre közeledünk karácsonyhoz, és adventről kellene beszélnünk, arról a messiás várásról, ami helyen sok minden más történik. Aztán a zsidóságnál immáron a Hanuka közepe felé kanyarodunk lassan. A Hanuka ünnepét ünnepli a zsidóság a napi gyertyagyújtásokkal a Hanukián, emlékezvén arra a csodákra, amelyekre történt a makabeusi időkben, amikor a szír görög seregeket egy maréknyi kis csipet csapat megverte, és amikor a templom felszentelése volt, akkor maradt egyetlen egy korsónyi olyan olaj, ami felszentelve volt, a főpap pecsétjével volt ellátva, és amíg kipréselték az olajat, addig elegendő volt a szentélybeli istentiszteletnek a működtetésére, az olaj elegendő volt. Azonban ennek a szombatnak a neve Mikéc, és ennek a szombatnak a heti szakasza, a olvasandó része Mózes első könyvében a 41. fejezetből kezdődik, 41. fejezet első versében olvasom, lőn pedig két esztendő múlván, hogy a fáró álmot látta, és íme áll vala a folyóvíz mellett, és íme a folyóvízből hét szív és kövérteljé jöjj valaki, és legel vala a nádasban, és íme azok után más hét tehén jöjj vala, aki a folyóvízből rútak és összevérek, és odaállnak valahol a tehenek mellé a folyóvíz partján, és elnyelik a rút, és összevér tehenek a hét szép és kövér tehenet, és felserkene a fáraó. Természetesen folytathatnám a másik álommal is, hiszen még egy álom is előfordul itt a történetben, azonban a Mikéc szónak az első magyarázata idő múltán. Pontosan meg is határozza a Biblia két esztendő múltán, de a Mikéc jelentése idő múltával. Jó lenne beszélni nem csak Hanukáról, karácsonyról, advent időszakról, hanem erről is, kicsoda az idő ura. Jó lenne arról is számot vetnünk, hogy idő múltával, ebben az életkorodban, ebben az évnek, ebben a szakaszában, a mai napnak a eltelt részével mi történt? Tudok-e arról bátran bizonságot tenni, hogy Isten az idő ura? Tudok az időkről bizonságot tenni. Nem egy önvádoló módon, hogy ennyi idő alatt nem csináltam semmit, és mennyi mulasztásom van. Nem abban, hogy hó, de sokat csináltam, és ilyen kevés idő alatt én milyen sikeres ember lettem, hanem magáról az időről, az isteni rendnek a középpontjáról, és arról, hogy a semmi közünk nincsen. Semmi közünk Istennek a rendjében az idő az, amelyik kizárólagosan az ő jogköre. Ő mondja meg, hogy meddig kell fogságba lenni, ő mondja meg, meddig tartanak bizonyos események, ő mondja meg az egész életünknek, a menetrendjének minden egyes pontjára, hogy mikor kezdődik, mikor végződik. Így természetesen elkezdhetném a születéstől, és folytathatnám a halállal, hogy az idő ura adja meg a halálunk pillanatát, és az idő ura adja meg, hogy mikor, melyik korszakban, melyik évezred, melyik századának, melyik napján születünk, és sokszor kimondjuk, sokszor még keresztény emberként, és nem jó korba születtünk. Isten tagadás ez bizony, mert Isten szerinti időben születtél, nem akkor, amikor, és nem amikor te akartad, vagy amikor te vágytál, vagy a szüleid, hanem Isten rendjébe te egy olyan pontba születtél, a feladatod van. Része vagy ennek a nagy mozaiknak, a nagy puzzlinek, ennek a világ történelmének egy része vagy, és te pont most kell, hogy beleszülessél, éljél, betörzsd azt az elhívásodat, amit éppen a heti szakaszból olvasható, a Józsefnél sok mindent megtanulhatunk a saját elhívásunkra. Sokat gondolkodtam József történetén, a mai napra mit hozzak elő, hiszen József története tele van szépséggel, és hatalmas üzenetei vannak, talán a legkomplexebb története a Bibliának, ahol a születéstől egészen a halálig egy egész tényleg regény méretű történet leírás van a Bibliában a József életéről, és elég sokat is beszéltem már Józsefről a 10 év alatt, 12 év alatt, amit itt együtt töltöttünk, de újra elő kell venni, és belső kényszerem elővenni azt, ami a történetben nagyon fontos számomra, és számunkra is korszerűen, a 41. fejezet, 34. versébe bocsánat, 33. verstől kezdem. Most azért szemeljen ki a fáró egy értelmes és bölcs férfit, és tegye Egyiptomföldén gondviselővé. Cselekedje ezt a fáró, és rendeljen tisztartókat az országnak, és szedjen ötödöt Egyiptom földén a 7 bő esztendőben. És én itt megállok. Nagyon sokat vitatkoznak, és nagyon sokat erőszakoskodnak, és izzadnak is a tized kérdésén. Azon, hogy kinek mennyit kell fizetni a bevételeiből, úgy szabadidőből, mint pénzből, a tized megfizetéséről. És újra kell elővennem. Nem tizedet kért itt Isten már, és tőlünk se tizedet kér. Ötödöt kér. Kettős tizedet. Két tizedet. Meg kell értenünk végre már. Az első tized arról szól, hogy Istennek alárendelem magamat. Alárendelés. Istennek úgy, ahogy megígérték az ősatyák, és hogyha Uram megteszed, akkor én megfizetem, Jákob története, a tizedet. És amikor Sálem királyának is alárendelte magát a másik ősatya, akkor is alárendelés volt a világ istenének, az örökkévaló Istennek. És Istennek a törvényeit, ha ismerjük, azt, amit ránk vonatkozóan megadott, benne van, hogy szeresd a te Istenedet, a rendeld alá magad, de van egy másik alárendelés is, egy másik tized is annak, amit adott Isten. Annak a szolgálatnak, amit adott Isten. József a testvérei felé szolgált, amikor később bőség volt, és nekik kinyitotta a tárházat, a magtárat. Te neked is másik tizedet kell befizetned a szolgálatodra. A másik tized a befektetés. Az a befektetés, amely semmi közöd megint nem te használod, nem a te dicsőséged, az a tized, ami a 7 szűk esztendőre vonatkozik. Az a tartalék, amiből lehet túlélni, lehet életet kezdeni, ez a másik tized, és neked kell, aki bőségbe vagy. Fiatal korodban, amikor kapsz fizikai erőt, akkor Isten azért adta, hogy ebből is tizedet fizessél, úgy használjad, hogy abból legyen a jövőre valami, ami magadhoz. Teszem azt, éppen a kertedet kell munkálni, és nem a különböző szépségszalagokba eltékozolni azt, amit Istentől kaptál. Kinek adod a tizedet? Oda mész és fizetsz, hogy tudjál a szépségedért izmot fejleszteni, vagy amit kaptál Istennek, azt Istennek és embernek, a gyermekeinek, a jövőnek be tudod-e fektetni? Befektetés és kötelesség. Szeresd Istent és szeresd embertársaidat. És ebben elsősorban ott van, hogy szeresd a jövőt, a jövőben a gyermekedet, és a jövő a szolgálatod mindig a jövőre szól. Mindig a jövőre szól. Mert 7 bő esztendő után jön 7 szűk esztendő. Nagyon sok ember abban a bajban van benne, pont ezt a történetet nem ismeri. Nem tett félre magának. Én most nem akarok magánnyugdíjpénztárra foglalkozni, hiszen csak a Bismarck óta van nyugdíj, előtte nem volt se nyugdíj, se semmi, hanem azt, amit fiatal korodban megtermeltél, abból maradt meg idős korodra kétféle jövedelmed. Egy, amit befektettél a családodba és a érettkorba jutó, a gazdaságot, a gazda szerepét átvevő gyermeked már téged segített, miközben ő is a másik részét a bevételeből már befektette a gyermekébe, hogy tanította, etette, itatta, ruhásza, és így tovább. A világnál itt pontosan ezt a törvényt, a kettős tizedet a sátán csodálatos módon, gyönyörű módon tönkretette, mert nincs befektetés, csak fölélés van. És ez úgy a fizikai értelemben, mint a lelki, a financiális és a szellemi értelemben is. Csak felélés van. Örömködő gyülekezetek vannak, és nem befektető gyülekezetek vannak. Önző életek, és nem születnek gyerekek, akik a nyugdíjadat megtermelik, de ha nem nyugdíj lenne, akkor sincs, aki neked időskorodban megfogja a két kezével azt, amit te már nem tudsz. Mert neked is jönnek a 7 szűk esztendőid, mert neked is a fizikai erőd nem az lesz 60 évesen, mint 30 évesen. Ha 20 éves korról beszélek, akkor meg még rosszabb a arány. A 7 szűk esztendő, ami megeszi az idődet. Tudsz-e befektetni? Tudsz-e befektetni az igével, hogy most, amikor tudok olvasni, amikor tényleg tudok, van lehetőségem. Holnap már nem ismerheted az igét, mert már alig hallasz a gyülekezetekben. Olyat, ami beruházás, ami Istennek és embernek szóló tized, alárendelés, hogy igenis Istent és embert egyformán szeretem, mert Isten így akarta, hogy szeresd az örökkévaló Istent és szeresd embertársaidat, a kettős törvényt. Ezért a gyülekezetben is a fölélést tanítják. Örömködjél, tapsoljál, éljél, a világ bent van a gyülekezetben. A világnak a jelensége az, hogy ne ruházzál be. Ne ruházzál be, vagy elég a tized, és nem kell az ötöd, a kétszeres tized, vagy a tized se kell. Mert én vagyok a király, magamnak vagy a világnak alá vagyok rendelve, és gyönyörűen tapsikálunk dicsőítés szintjén. Vissza kellene állítani az ötöd részt. Vissza kellene állítani, hiszen semmi más, ami életünknek a feladata, ad tovább. Ez a feladata. Józsefnek a története, amikor előveszem, ott van a börtönbe, jogtalanul elítélve, és mit tennénk ebbe az esetbe? 120 aláírással aláírt nyilatkozatokat, tüntetéseket és népszavazást indítanánk a jogainknak a megmutatására, tiltakoznánk, sztrájkolnánk, meg nem tudom miket csinálnánk, fölgyújtanánk a börtönünket. József nem ezt csinálta. Várt. Mert tudta, hogy Istené van ide, idő. Tudta, hogy annak valami oka van, hogy ebben a helyzetben van benne. Tudta azt, hogy ő büntelen, de tudta azt, hogy nem tehet és nem kell tenni. Mert Isten időrendében van az, aki Istennek az embere, és abban a helyzetben, amiben van, semmi, de semmi lázadás nincs benne. Semmi sátáni nincs benne, hogy lebontom a börtönt. Vár és hallgat. Vár, és keresi Isten válaszát. Vár, és várja azt, hogy Isten másokat indítson meg arra, hogy észrevegyék, hogy ő vele van Isten. És akkor kinyílnek a börtönajtók, és mire nyílik ki? Szolgálatra. Hiszen amikor bajba kerül ez a világ, ne izgulj, kit fog keresni? Azokat, akik Isten rendjében és törvényében élnek, mert rádöbben hamarosan ez a világ, hogy ebben a törvénytelenségben a halálába megy. Saját magát öli meg. Szükség lesz arra. Szükség lesz látásra, amit most már mindenki lát. Itt már úgy fölhigult minden, hogy mindenkinek igaza van, mindenkinek látása van, mindenki proféta, mindenki pásztor, mindenki politikus, mindenki fociedző, és végül már nincs foci, nincs politika és nincs gyülekezet. Valami érdekes New Age-es állapot van, és egy idő után jön egy pont, amikor a fáraó a világon megszólalni, hogy valami nem jó, nem értem. És akkor majd eszébe fog jutni a világnak is, hogy valamikor volt törvény, valamikor volt rend, valaki még tudja. Ezt a kort éljük meg, valaki még van valahol. Valaki még. Nem nagy ébredések időszakát éljük, meg a nagy missziók időszakát éljük. A maradék megtartatik előtt még van egy ilyen, hogy a maga a világ fog rádöbbenni arra, hogy még valaki van, akinek volt látása. Még valakinek van, aki meg tudta fejteni a pohárnok és a sütőmesternek a álmát. Valaki van, aki kimondta az igazságot, hiszen az egyik kegyelem a másik halál lett. Rá fog jönni a világ, és keresni fog a börtönödbe. Abban a börtönben, amely ő rakott bele. Szuper érdekes dolog. Tudunk-e úgy mi élni, hogy valaki bebörtönöz, és utána, mikor ő megtalál, mert szüksége van ránk, akkor nem azt mondjuk, hogy na meglátod, na nem látod, na majd én megmondom, most aztán jó, megmondom ám neked. József szép nyugodtan elmondta, és az első, ami az alázat ott volt nála, a 16. versben olvasom, és felelje József a fáraónak mondván, nem én, Isten jelenti meg, ami a fáraónak javára van. Nem kell nekünk itt misszionálni, nem kell ötletet adni a világnak, hanem csak azt kell mondani, hogy Isten mondott, mond és mindig mondott. Amit Isten örökkévaló időkre adott, törvény, kegyelem. Ezt kell mondani. Nem én. Nem az én törvényem. Nem az én nagy megbocsájtó, és akármilyen amnesziát kapó embernek a nagy kegye megbocsát a jogtalan megbüntetett, aki megbocsát annak, aki jogtalan megbüntette. Nekünk semmi más, de semmi dolgunk nincsen. Amit Isten mond, mond ki. Bizony veszélyes dolog, hiszen a fáraónak hatalmával lett volna, ezért a hét szükeztendő, hogy a negatív üzenetért akár kivégeztetni is Józsefet. Abszolút. Tudod ebbe a világba kimondani most? Jön a hét szükeztendő. Ideig volt bőség. Volt. Tudsz-e szólni egy fiatalnak a saját gyermekednek? Oké, ma nagyon erős vagy, De holnap lehet, hogy nem. Mert előbb-utóbb lesz, amikor majd az izmaidek kicsit lazábbak lesznek, vagy egyetem meg is szűntek, és csak a tokja marad meg. Tudsz-e szólni így? Tudsz-e szólni, hogy az a nagy okos fejed, amelyik fejlődött a szürke állományod, egy idő után megáll a fejlődésében, már tovább nem tudsz tanulni, aztán utána meg szépen ne kell szkennelni az agyad, és a fölöslegeket dobálja ki. Holnap után meg nem tudod, hogy mi történt, mert elfelejtette azt, ami 2 órával ezelőtt történt. Tudsz-e mondani, jönnek a 7 szűk esztendő. Tudod-e mondani azt, hogy egyre nagyobb sötétség van, hiszen a fényünnepe a Hanuka és a fényünnepe a karácsony is hamis módon sok esetben. Tudod-e, hogy egyre sötétedik? Van-e olajad? Van-e mécsesed? Ismered a 10 szűznek a példázatát? Eljátszották, és utána bajba kerültek. Volt nekik. Tudsz-e az egészségeddel úgy bánni, hogy abból is tizedet adsz Istennek? Hogyha erős vagyok, megtehetem. Hogyha van eszem, megtehetem. Tudok-e tizedet adni Istennek és az emberek felé, természetes elsen a házam népének, népemnek, és így tovább Krisztus testében is? Tudok-e szeretni valóban, mert ez tizedet jelent? Tizedet, azt a tizedet, ami a jövőnek tized, nem azért, hogy ma megöleljenek, hanem a jövőnek szóló. Tudsz-e úgy prédikálni, úgy igét hirdetni, hogy adnod kell a jövőnek? Tudsz-e a gyerekekkel foglalkozni, hogy a jövőben láthassad azt az örömet, hogy ő megkapta tőled azt az ajándékot, amit Istentől kaptál. A te tizedből ő él meg. Itt a mai világban a felélés idejét érjük meg. Feléljük a pénzünket, feléljük az energiánkat, feléljük a fizikumomat, feléljük az agyunkat a sok hülyeséggel. Ki kell mondanom, felesleges dolgokkal. Az agyunk úgy, ahogy van, tele van. A testünket nem használjuk, hanem szépítgetjük, meg óvjuk műkörömmel és műlábbal, meg mitten, mivel nem. Szépítgetjük, óvjuk. Nehogy véletlenül tizedet tudjunk adni belőle. Nehogy megfogjam már azt a csomagot az öreg asszonynak, aki száll a buszról. Nehogy már el tudjak menni valakinek segíteni. Nem humanitás módján, hanem magát azt leadni, amit Isten adott. Abból a megfelelő helyre, ő szerinte való helyre tudsz-e segíteni? Tudsz-e úgy élni, hogy szereted a másik embert? Józsefnek ez volt a feladata, hogy tovább mondja, Egyiptomba tegyél félre még egy tizedet. Tegyél félre még egy tizedet a gyerekednek. Mert ő fog segíteni, ha nagy leszel. Ő ad neked örömet, erőt. Saját példámat hozhatom számtalan esetben, rengeteg esetben, inkább így mondom. Tudod, mennyi erőt ad nekem, hogy másfél éves kisfiam van? Befektetés. Sok időt elvesz, szinte mindent elvesz, de amit kap az ember, azt a mosolyt, azt az ölelést, azt a kis nedves puszit, tudod, milyen kamat, milyen befektetés? És milyen befektetés, hogy tudom azt, hogy ha adok neki, azt ő felnőtt korában másnak tovább tudja adni, mert Krisztusé lesz ő is. De jó befektetés. De jó adni, adni, adni. Aki igazából Krisztusban azt tudja, hogy mit jön az, hogy adni, adni, adni. Nem, hogy adni kapok, adok, kapok, ez üzlet. Adni. De jó, hogy az ötödöt használhatom. Nem csak a tizedet, nem csak Istennek adhatok hálát ilyen barlang keresztényként, hanem a testvéremet is tudom szeretni. Hogy tudom, hogy ő is majd továbbadja, mert Krisztus testének a növekedése, a Mesiás testének a növekedése is erről szól. Add tovább, hogy ő is tovább tudja, és kamatos kamattal tudja tovább tenni. Isten úgy megáldott bennünket ezzel, mert lesz, bizony lesz éhínség. Most, amikor itt vagyok 61. évemben, miből élek? Abból, amit kaptam Istentől, de nem szabad elfeledkeznem arról, és sose feledkezek el, hogy olyan kincseket kaptam másoktól, amit ők adtak. Nemrég beszéltem néhány nap ezelőtt azzal a lelkésszel, aki apám helyett apám volt. Rengeteg dolgot adott tovább. Ő most egy elfekvő kórház részlegben van. És én mondtam neki, ne adja föl, mert tőle tanultam azt, hogy nincs lehetetlen helyzet. És tőle tanultam azt, hogy kelj fel, és ne feküdj meg. Őtőle tanultam meg férfinek lenni. És most a majdnem 90 éves lelki, szellemi apámnak, nem fizikai, tudtam azt mondani, kelj föl, és ha nem kelsz föl, tudod, hogy hova mész. És ő tudta. És olyan jó, hogy egymást tudjuk erősíteni. Másik példa, csak egy nagyon egyszerű példát mondok, ugyanennek a lelkésznek a feleségét, mai napig is szeretettel emlékszem rá. Csak annyi történt, hogy 7 éves voltam. Akkor ő mennyasszonya ennek a ma már a minden égülők útján hamarosan elmenő lelkésznek a mennyasszonya volt. És kimentünk a Jánoshegyre kirándulni. És kimentem bátyám, és még sok apró gyermek, hát apró gyermek, gyerekekkel mentek ki ők ketten, mint jegyespár, segédlelkészként kirándulni, és teljesen váratlan jött egy zuhogó eső. Teljesen váratlan. Mindenki rohant, én meg ott álltam, és a későbbi feleség, az akkori mennyasszony rám nézett, és elrejtett a kabátjába. Tudjátok, ez a nő már nagyon régóta halott, lassan 10 éve. De az, hogy betakart, abban az esőben, mikor senki nem volt, ez egy lassan én vagyok öreg, de maradandó emlék. Adott abból, ami volt. Adott a kabátja alatt egy kis helyet, ahol megmelegedtem, és nem ért el a zápor és a zivatar. Tudod, csak ennyit kéne adni a másik embernek. Egy életre bennem maradt. Volt, aki betakart. És a betakarásnak hány de hány formája van. Volt egy testvérem, aki adott az övéből, mert árva voltam, mert eső volt, mert hullott a hó, és majd összeestem a gondok alatt, és volt, aki leolvasztotta, lesöpörte az életem tetejére volt, hogy ne rodjak össze. Csak ennyi kellene. Ötöd. 2x10. Ötöd rész. Tudsz-e adni? Mert parancs. Szeresd a testvéredet. Így lehet. Egyetlen egy ölelés, egyetlen egy kabát alá bújás, egy esőkabát alá befogadott valaki. És fél évszázada, több mint fél évszázada, úgy emlékszem rá, hogy idézőjelben szinte meg se halt ez a akkor még fiatal nő. Szinte meg se halt, mert megmaradt. Megmaradt, és természetes, hogy ez az érzés bennem van, és ha valakinek a gyerekét látom, akkor olyan természetes, hogy én is be fogom takarni. Hát add tovább már, amit kaptál. Hát már add tovább. Add tovább a gyermekednek, parancs. Add tovább a tizededet. Azt a tizedet, amit Istentől kaptál. Mert esőkabátod van. Mert felnőtt vagy. Mert fizikumod van. Mert gondolkodásod van. Mert mindent kaptál. Annyit kaptál, jutott az embereknek is. Ne éld föl. Ne éld föl a jövőt. Ne legyél egy tapsoló gyülekezetnek a tapsoló tagja. Van dolgod. A tizededet elvehetik. Te szívből Istennek adod, ő dolgok hova használják. De van egy másik tized, amit Isten azt mondja, hogy add a többinek. Tudod te, kinek kell adni. Hiszen van szemed, van látásod. És ekkor vagy értékes ember, ekkor vagy Isten tervébe levő ember, ha két tizedet tudod használni. Most karácsonykor rengeteg síró ember lesz, mert még egy tizedese nagyon van. Bár tized, egy tized mindenkinek van, mert a kicsiből a szegény asszony 2 fillérje is megvan mindenkinek. De hány ember a felélésben még mindig habzsol? Mert föléli magát, ez az egész teremtett világ, föléli magát az emberiség ebben. Föléli. Nem hogy adjon, hogy még szaporodjon, nem a jövőnek él. Nem a jövőnek él az a kereszténység sem. A mának él, a tapsokért, az örömködésekért, a egymásnak a jutalmazásából él. Hol van az az ötöd rész, aminek a tized része, az embereknek adott tized része? Úgy, ahogy van, odaadom, mert nem az enyém. Hol van? És hol van az, amikor megéled azt, hogy de jó, hogy odaadtam. Mert jó hallani a gyerek kacajt. Jó, mert Isten megengedi azt, hogy ennek lássad a következményét, bár nem a tied és az övé, és ez sokkal nagyobb örömet ad, hogy az övé, mint hogyha te valami befektetést csináltál volna. Gondoskodtál a jövőről, ez a kérdés, mert ma el lehet kezdeni gondoskodást a jövőről. Igen, ott a testvéred, lesz neki szűk esztendeje. Minden 20 évesből lehet jó esetben 70 éves. Minden izompacsirtából lehet, akármilyen beteg, aki moccanni se tud. Nem fenyegetés, természetes folyamat. Minden okos emberből lehet egyre butább, mert ez a világ is úgy hajt előre, hogy aki idáig 20 éve diplomázott, az már nem ér vele semmit, egész más már minden. Tudsz-e igazi értékeket továbbadni? Tudsz-e befektetni? Mert az adakozás ugyanis szól, az az adakozás igazából, amikor nem teszel mást, a jövőbe fektetsz bele, a jövőbe. De mi a jövő? Ha nem a jövőbe teszed be, akkor ma föléled, mert múltban nem tudsz már fizetni, a mába fizetsz, vagy a jövőbe? És ez nagyon kemény kérdés. A mába fizetsz, és várod a fizetésed, vagy a jövőbe, és nem várod a fizetésed? Mert ez mérföldkő, ez bizony leleplezése az embernek. És amikor olvasom tovább, a Bibliába folytatódik a 37. verstől, és tetszik-e beszéd a fáraónak, és minden ő szolgálnak, mondd azért a fáraó az ő szolgálnak, találhatnék-e ehhez hasonló férfit, akiben az Isten szelleme van? És mondd a fáraó Józsefnek, mivel Isten mindezeket néked jelentette meg, nincs hozzád fogható értelmes és bölcs ember. Te légy az én házamon főgondviselő, és minden népem a te szavaidra hallgasson, csak a királyi szék tesz engem nálad nagyobbá. Mondd továbbá a fáraó Józsefnek, íme fejedelemi tettelek az egész Egyiptom földén, és levevé a fáraó magad gyűlőjét kezéről, és odaállsz József kezére, és felölteszed ő drága gyolcsruhába, és aranyláncot tőn az ő nyakába. A fáraónak a jellemzői bizony hétköznapi emberre vallanak. Lát álmot, és várja a választ. Hova fordul? Emberhez fordul. Emberhez fordul, mert hallott róla valamit. De itt is én azt mondom, hogy ebben is tanulnunk lehet és kell. Amikor az embernek vannak az életében nehéz helyzetek, és megoldatlan, megválaszthatatlan helyzetek, nem baj, ha körülnéz, hogy van-e valaki, olyan testvér, aki tud válaszolni. Valaki. A lelki gondozás nem szakipari, papipari szolgáltatás. Ha körülnézve tudsz-e ma Józsefet, aki már úgy, ahogy van, bizonságtevő élete van, tudod választ adni. Tudod választ adni a sütőmesternek és a pohárnoknak, akkor nekem is tud. Tudsz-e magad szolgálót választani, és nem a szolgáló alá helyezni magadat, hogy majd ő valamit kitalál neked. Tudsz-e úgy testvért választani, úgy feléd szolgáló embert választani, hogy hallottál róla, meggyőzöttél arról, hogy igazából, amit mondott, valóság. Mert ha ilyet találsz, akkor fokozódik mindez. Ugye az előbb olvastam, a fáraó maga mondja, találhatok-e valakit, akiben Isten szelleme van. És itt kettőség, elindul egy folyamat, amikor József kimondja, nem én mondom, Isten mondja. És jön a válasz nem sokkal később, amikor megadja a fáraónak a jövőre szóló feleletet, hogy igen, ez az ember nem maga beszél, hanem Isten szelleme van benne. Tudod-e, ki az a szolgáló te feléd? Kihez fordultál, kihez fordulhatsz, akinek nem a saját szavai jönnek elő? Nincs érdeke, se bosszúállás nincs benne, mert Józsefbe emberileg lehetett volna. Se igazság bizonygatása. József egy szóval nem mondta, hogy jogtalanul lett bebörtönözve, egy szóval nem kérte számon a fáraót, hogy miért nem nézed meg idáig, hol voltam. Önzetlenül, alázattal cselekedett József. Nem volt benne a saját történetében. És amikor nem vagy benne a saját történetedben, hanem szolgálsz, akkor a fáraó is észreveszi, hogy vele, nem hogy vele van Isten, hanem ő Isten szerint és Isten szavát szólja. Ez a szolgálónak a feladata. De visszakanyarod az ötöd részre. Én úgy gondolom, az ötöd rész területén szintén meg kell vizsgálni magunkat, mostanában majd minden alkalommal ezt kell mondanom. Adtam-e ötöd részt? Adtam-e ötöd részt? Az ötöd rész tizedet Istennek, hogy naponta elé megyek és olvasom a Bibliát, imádkozok, kapcsolatban vagyok vele, jelentkezem nála, hiszen te tizedet kell adjál, mint alárendel. Mennyit vagy Isten előtt? Mennyit? És adtál-e tizedet az embereknek? Adtál-e tizedet a gyerekednek, vagy dolgozol, hajtasz a pénzért, és nem vagy otthon? Adtál-e? Isten adott neked 24 órát, épp úgy, mint nekem. Adtál a tizedből a testvérednek egy időt, hogy fölhívott telefonon, vagy ő, ha fölhív, akkor nem azt mondod, hogy nincs kapacitása. Adtál egy tizedet a másik embernek az idődből. Adtál egy tizedet a másik embernek a javaidból. Adtál egy tizedet mindenből, amit Isten adott. Hiszen jön szűk esztendő. És ez a legjobb befektetés, hogy rád is jön szűk esztendő, hét, és amit befektettél, valaki ugyanezt meghallja, hogy adjál te is tizedet. Mert van köztetek árva, szegény, beteg és egyéb, és ebben a pillanatban, ha ez működik, Isten rendje valóság lesz. Akkor nincsen a gyülekezetben szegény ember, meg beteg ember, meg nincs a családban szerencsétlen, akit vágjunk be a szoc otthonba, meg nincsen szerencsétlen, meg útba levő gyerek, hogy minek ez nekem, mert nem tudok mellette dolgozni, meg új autót venni miatta. Adtad-e a tizededet? Adtad-e a tizededet? Vagy most karácsonykor odalöksz egy valamit, aztán hálát válsz érte. Hiszen a karácsony falat majd ott lesz az ajándék, és ha valamivel kevesebbet kapsz, akkor már mérges is vagy. Már átkozod is azt, aki kevesebbet vett, vagy nem vett. Adsz-e önzetlenül tizedet abból, amit van? És amikor most tényleg erről beszélek, és elhoztam a saját életemből két példát, adsz-e tizedet az identitásodból? Igen, ott van-e péntek este a zsidó gyermeked a karodban, és meggyújtod a gyertyát, és ő látja. Tegnap majdnem elpityeregtem magam örömömbe, mikor az apró emberke, nem is tudom mondani, milyen örömmel nevetett, kacagott, hogy megyünk gyertyát gyújtani, a Hanukkait és a Szombatit. És ez a jövő, csak ennyi kell. Ennyi kell az anyának meggyújtani a gyertyákat, az apának a kézbe tartani, megáldani, és ha nem is fogom talán meglátni a dédunokáimat, tudom, hogy befektettünk. Megy tovább valami. Vagy éppen most hálát adok Istennek azért is, mert bármelyik percbe elmehet az, aki feleségem, Eszter nagymamája. De ha ő nem érte volna ezt, az ad tovább gyermekeinek a ötöd rész, a tized részét nekünk, akkor nem itt lennénk. Akkor nem lenne a tegnapi Hanuka, és nem lenne a szombatesti gyertyagyújtás, mert ad tovább. Mert ott a menóra is gyertyát gyújtott, és elmondta az áldásokat, és az unokájának a gyermeke ragyog, amikor ugyanezek elhangzanak. Ő letette az ötödöt. Tudunk-e majd mi is úgy elszámolni, letettük az ötödöt? Mert ennek folytatása van. Ez a néni, a nagymama lehet, hogy ma elmegy. Lehet, hogy tegnap már talán el is ment, nem tudjuk. Hamarosan. De át kell venni. És az unoka viszi tovább az ötödöt, a gyertyát, és ragyog a dédi, a dédunoka. Ez a mama már nem tudja, mert felfogni se tudja az állapota miatt, vagy soha nem fogja látni már ezt a szépséget. De biztos, biztos, hogy egy törvényt betöltött, az ötödöt megfizette, a tizedet. Szerette Isten, mert meggyújtotta a gyertyát, nem a gyertyagyújtás, hanem hogy Isten elé ment. És szerette a jövőt, hogy befizette a tizedet az unokájának. Befizette. És a jövő nem fog visszaköszönni kamatosan. De jó úgy gondolni, hogy ha most te ezt megteszed, akkor kamatozni fog Istennek és más embereknek, akik ezáltal Isten emberei lehetnek, akik kibírják a hét szűk esztendőket, akik kibírják az ateista, a nyomorult világot, mert volt egy nagymama, mert volt egy lelkész, mert volt egy ember, aki megélte az ötödöt. Adtál-e ötödöt? És amikor az ember elkezd gondolkodni, így a 60. év után, kitől kaptam én valamit? Kitől kaptam én az ő tizedéből? És szomorú vagyok. Majdnem mindenki úgymond idegen. Messze. Nem az, akitől elvárnád, hogy családtag, anya, apa, stb., hanem távolabb levőktől vérségben, vagy vérség nélküli kapcsolatokban. Azoktól kaptam. És ez pozitív is, negatív is. Van egy hatalmas lehetőséget, ha apa vagy anya vagy, családba vagy, add tovább. Mert jó példa, hogy kamatozik. A jövő kamatozik, és nem neked. De egyben rossz példa is, hogy hol vannak ma is az apák és anyák, akiknek ott van a sok lehetőség. Hiszen azt a gyermeket is azért kapták, hogy a világnak kapjanak. Ő a világért született a fiunk. A gyermekünk azért született más emberek miatt, nem nekünk, nem a miénk. Istennek a terve nem mutatja ő neki a Isten a tervét, hogy mi, aki most így csúszkál, mászkál, ez a kis ember valamiért született. És a mi tizedünk neki, a befektetésünk, ezért a valamiért szól, nem azért, hogy én büszkélkedjek vele. Adtál a gyermekednek tizedet. Adtál ebből az ötödből részt, annak, aki a véred. És szomorú az ember, feléltük. Feléltük az időnket, nem volt idő foglalkozni a gyerekkel. Feléltük a pénzünket, nem született gyerek, mert hát az csak egy költségkiadás. Feléltük a jövőt. József egy olyan példa, a jövő embere. A jövő embere csak Isten szavát tudja mondani, csak Isten szellemébe tud menni, Krisztus szellemének a vezetésében, vagyis a Szent Szellem uralma alatt, és a Isten embere soha nem a mának és önmagának él. Előre néz másokért. Előre néz, és ez nem önfeladás, mert amit ő is élvez, azt valaki már egyszer letette. Józsefnek is valaki egyszer már letette a tizedet, hogy ő élhessen. Nekünk is volt valaki, és mondhatjuk, volt aki, akinek dobogott a szívünk érte. Volt, aki minket is úgy szeretett, hogy adta elszámolás nélkül és elvárások nélkül azt. És ha csak annyira gondolkodnánk, hogy a magyar nyelvet tényleg egy kicsit jobban használnánk. Tudjátok, hogy az írás micsoda? Betűvetés. Így hívták régen. Tudod, hogy a szavad micsoda? Vetés. A leírt szavad, a kimondott szavad vetés. A te bizonságtevő életed, a jó szód, a tanácsod, Isten törvényének a megtanítása másnak. Vetés. Vagy ki kell, vagy nem. Ez már nem a te dolgod. A vetés. Lehet, hogy nem is látod, hogy mikor szökken virágzásba, és mikor hoz az is újabb gyümölcsöket. De vetés. Betűvetés. És ez a dolgunk. Elmondani, bizonságot tenni Isten igéjéről. Vetés. József más nem tett, vetett. Így lesz sok búza, és így lesz sok gabona a magtárakba. Nem ő kapált kaszát, vetett. És a mi szavunknak is ugyanígy kell működnie. Vessen a szó magot, Isten igéjét, hogy ez fizikai értelemben, lelki és szellemi életben, értelemben is áldáshozó legyen. Ha te most Isten törvényeit veted, akkor nem lesz probléma, hogy 2050-ben háromszor olyan drága lesz az élelmiszer, mivel fenyegetnek mostanában, hanem tudja törvényeit, és lesz neki ennivalója. És nem éli föl a világot, mert ő nem éli föl azt, amit kapott Istentől. Meg kellene szabadulni végre. József és a fáraó példájából tanulva, okulva a feléléstől. És tényleg sátánnak számtalan trükkje van, hogy mi ne éljünk, hanem feléljünk. Feléljünk éveket, napokat, erőt, fizikumot, tudást, ismeretet, mindent. Feléljük. Éljük-e bizonságként mások elé? Tanítjuk-e másoknak, hogy adjuk a bizonságainkat, adjuk a tapasztalatainkat, adjuk a törvényt, adjuk mindazt, amit Isten elvár tőlünk a következő generációknak, vagy másik embertársamnak, hiszen újjászületett embernél nincs korkérdés. Adjuk-e? Adjuk-e azt a tizedet, ami két tizedből lesz egy ötöd? Az életünk 20%-át kéri összesen Isten. Az ötöd részét. A 100%-ból az ötöd rész. Egy nap mennyi? Ki kellene gyorsan számolnom. 20 mennyi? 4:20. Ennyit szánsz 2 órát Isten előtt állni, és 2 órát emberek felé szolgálni? Tudsz? Legyen napi 1 óra, még az se. Mert föléled a 24 órádat. Mert föléled az izmaidat, mert vagy nem használod, vagy egyebekre használod. Mondhatom azt, élsportoló lettél, 40 éves korodban nem tudsz vakarózni se, úgy tönkremész. Fölélted az izmaidat, fölélted a szervezetedet, föléltél. Isten azt akarja, amit adott, az előtte tegyem le, tizedként, rendeljem az ő törvénye, az ő fennhatósága alá, hiszen a tized erről szól, Uram, a tiéd. Jelzés a királynak, hogy kié. Engedelmesség, alárendeltség, alattvalói, és nem mindegy, kinek teszed le, mert annak tartozol akkor alattvalói minőségedben. De a másik tizedet se felejtsd el, ott vannak az embereknek a másik tized, amiből az ötöd kialakul. A jövő tizede, az pedig az embereknek szól. Nem a mának szól a felélőnek, hanem a jövőnek. Majd ha, amikor újra elhangzik a mi kéz, az idő elteltével, a 7 bőséges év elteltével, majd ha az idő eltelt, akkor mi lesz? Lesz-e ige? Lesz-e? Emlékszel-e még? Lesz a gyermekednek egyetlen egy bibliai történet, vagy ige a fejébe, amire adott helyzetében emlékezni tud? Kapott-e tőled, amit te kaptál Istentől, abból? Kapott-e? Vagy fölélted azt is? Fölélted, mert a Bibliát becsuktad, aztán az nekem elég, és engem nem érdekel, hogy ki, hol van, templomban, gyülekezetben. Most sajnos nem nehéz kiszámolni. A gyülekezetekben kevesebben lesznek ebben a hetekben. A messiás váró időszakban. Mert hajrá felélés. Mert kell a beiglitől kezdve sok minden. Felélni, mint a pocok. Nem gondoltál arra, hogy Isten kibocsát egy nagy esőt, és a pockok és az egyéb ilyen föld alatti maggyűjtők megfulladnak? Ürgeöntés. Nem gondoltál? Nem gondoltál arra, hogy úgy kell gyűjtened, hogy tudjad, hogy tovább kell adnod, nem magadnak a pofazacskódba, nem farizeusként az igét benyelni, én milyen nagy tudású vagyok, hanem azért gyűjtöd be, hogy ha nem lesz, akkor adhassak. Ha nem lesz, akkor adhassak. Mert Isten, ami neked adott fizikumot, gondolatokat és szellemben is, ahogy előre vitt áldásokkal, ezt valakinek készítette be, nem neked. Józsefnek, a magtárai, a testvéreinek szóltak. Bár jutottak más karavánoknak is, akik jöttek, mentek, de mégis a cél ott volt, a 12 testvérből a többiek. Ott volt. Tudod, hogy amit kaptál, bármi, nem neked van. Te csak király vagy, királyi gyermek. Amit van, nem a tied, sőt, felelős vagy, hogy osszod. Ha ez egy prédikátor, egy pásztor végre megérti, hogy a magtár nem Józsefé volt, hanem az országé. Az ige nem a tiéd, hanem Istené. De neked összesen annyi a feladatod, hogy osszál. Ha jönnek a karavánok nem a testvéreid felől, akkor ők se halljanak meg, mert egy Bibliából tudnak valami erkölcsi törvényeket, hogy nem megy tönkre a világ. Hiszen kaptak a karavánok is Isten igéjéből, kaptak a karavánok is magot. Ha te erkölcsileg elmondasz törvényt ennek a világnak, ő is tovább él. Nem hal beles önmagába, de a valódi bekészítése mindennek, ami a magtárban van. Azoknak szól, akit te még nem is ismersz, de tudod, hogy testvéreid. Akik nem is tudják, hogy te vagy, de tudják, hogy éhesek, és várják a magot. Ötödrész újra és újra elő kell venni. Különösen ebben a helyzetben, amikor mindenki mindent felélt. Mindenki mindent felélt. És most jön ez a kérdés, hogy te közibük tartozol, vagy sem. Mert amikor most ebbe a káoszban, amikor nincs már ige, már nincs már erkölcs, már nincs már törvény, már minden káosz, akkor te ki tudod-e mondani, bennem nincs káosz, én gazdag vagyok, és Isten igéje ma is szól. Ki tudod nyitni a tárházadat? Gyertek, mert egyetlen lehetőség, amit ti kerestek, Isten igéje, törvénye és a kegyelme. Ki tudod nyitni a tárházat? Ez nem üzlet, nem globalizálás, nem begyűjtöm a fickókat. Tudsz-e abban az időben ajtót nyitni a tárházból, amikor Isten akarja? Amikor jönnek szembe és keresik Isten igéjét, neked lesz-e? Lesz-e egyetlen fizikai életed, amit nem rontottál el? Egyetlen a testeddel hogy állsz? Fölélted? Azt is fölélted? Egyáltalán a fejed hogy van? Szürke állományod? Verklisztél a gépnek, a gyárnak, a cégnek, és már azt se tudod, hogy melyik kezed hogy hívja. Mert már a fejedben és a szürke állományodat is fölélted, mert csak ilyen egysíkúan, mint a motor, mint a gép, úgy tudsz élni. Tényleg? Már gondolkodni se tudsz? Istennek azért most is van egy ilyen szava. Még mindig élsz. Van tested. Még mindig gondolkodsz. Még mindig van, ami megmaradt abból, amit én adtam. Most kezdél adni másoknak. Mert kötelességed, és akkor én meg is tudlak áldani. És ha nincs, akkor még mindig ott a lehetőség. Uram, már nincs mit tennem. Már a testemet tönkretettem, már a gondolataim már leszürkültek, már szellembe is le vagyok éhesedve, akkor elhangzik, menj oda Józsefhez, neki van. Istennek a kegyelmessége így mutatkozik meg. Azért, mert elszúrtad az életed, van kegyelem. Azért, mert eltékozoltad, van kegyelem. Azért, mert kiéheztél, adj hálát Istennek, mert aki éhes, az még él, és aki éhes, az nem tehet mást. Meghallja. Meghallja a más karavánoktól is, hogy van ennivaló. Hallod-e, hogy van ennivaló? Ez a kérdés. Hallod-e, hogy van hova menni? Tönkretett élettel? Van. Krisztus vár. Van. Testednek, lelkednek, szellemednek üdítő étel, eledel van. De mégis az eredetére térek vissza. Ha te krisztusi vagy, akkor olyannak kellened, mint Krisztusnak. Ott kell lenni teli magházzal, magtárral, várni másokat. És tanítani minden embert, mindent, minden hívő embert. Add le, tedd félre a másik tizedet. Az, hogy Istennek engedelmes vagy, kevés. A hit cselekedet nélkül nulla. A tized helyett éld már meg az ötödöt. Két darab tized. Szeresd Istent, és itt ne állj meg. Mert aki Isten szereti, az az embereket is szereti. Hiszen tudja, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságra teremtette az embereket. Az, hogy eltorzultak, pont azért történt, mert fölélték, és nem megélték az életüket. Amit megéltél, azt hiszem meg lehet leltározni. Mi maradt abból meg? Sokszor nagyon kevés a leltárunk eredménye. Mert éltünk, de inkább föléltünk. Volt, de megettük. Eltékozoltuk. De Isten szeret annyira bennünket, hogy amíg élünk, meg tud áldani. Fizikailag is meg tud áldani. Megújulnak gondolataink is. Lelkileg is meg tud újítani, hogy szellemben és mindig-mindig másokért legyünk. Mert aki krisztusi, az másért van. És aki mindig a másikért van, egyszer ő is találkozik olyannal, aki szintén másért van. Krisztus testében így van egyenlőség, hogy egymásért vagyunk, szinte nem is ismerve egymást. nem csak Istennek adjuk le a tizedet, hogy az ő fennhatósága alatt vagyunk, hanem a másik emberre is szánunk időt, a másik embernek is szánunk egy telefont, a másik embernek is szánunk a javainkból, szánunk, és arról szól a magyar szó, nem szánni kell, sajnálni, szánkózni, ami csúszik, hanem adni, odaadni, mert amit van, az nem a tiéd. Semmi nem a tiéd. És Isten olyan szerető, hogy azt mondja, én csak kétszer tizet kérek. Egyet nekem, hogy ezzel mindig megvald, hogy a tiéd vagyok. A másik tized pedig az, megvald, hogy van testvéred, aki bajban van. Hogy ő is le tudja adni egyszer a tizedet Istennek, és valakinek a jövőbe mutatóan szintén tudjon adni induló tőkét, és ezt éljük meg, hogy adjunk induló tőkét a gyermekeknek, adjunk induló tőkét a testvérünknek, és pótoljuk be azokat a hiányokat, amit Isten szeretete a Szent Szellem által megmutat. Nem tized, hanem ötöd. Kétszer tíz. Én úgy gondolom, a tized kérdését ezzel le is zárom, talán sokat szóra. Istennél nem tized van, kétszer tíz van. Isten tizede és ember tizede. Ötöd. Élet kérdése. A jövő az élet kérdése. Élsz vagy felélsz? Mert mindenki kapott mindenből. Kapott testet, kapott erőt, kapott gondolkodást, érzelmeket, érzületeket, kapott szellemet is. A saját felelősségünk, feléljük vagy megéljük azt, amit Isten adott. A felélés halál, a megélés több, mint élet, mert a jövőbe mutat, életet ad másoknak is. Adjunk életet másoknak is. Tized. Helyett kétszer tized, ötöd által.